Mosaic.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. A reformáció 500. évfordulója alkalmából Albrecht Dürer rézmetszeteiből nyílt kiállítás a bukaresti luteránus templomban. Mai adásunkban, kedves hallgatóink, erre a tárlatra hívjuk meg önöket, majd elkalauzoljuk Aradra, ahol a Kölcsei Egyesület kezdeményezésére romániai és magyarországi restaurátorok jelenlétében kibontották Feszti Árpád Krisztus temetése című hármas képét. Tartsanak velünk! A bukaresti luteránus templomban megtekinthető Albrecht Dürer a reneszánsz mestere című kiállítás anyaga, Thomas Emmerling nürnbergi születésű, de erdélyi gyökerekkel is büszkélkedő műgyűjtő tulajdona. A bukaresti tárlaton a Passió részkart sorozat mellett Albrecht Dürer mesterhármasa és több ismert alkotása is látható. Dürer az egyetemes művészet történet egyik legjelentősebb mestere, 1471 és 1521 között élt Nürnbergben. Művészete, ahogy Thomas Emmerling a kiállítás megnyitóján jelezte, híd a középkor és a reneszánsz művészete között. Hogyan jött létre ez a kiállítás, és összesen hány művet állítottak ki a bukaresti luteránis templom falain? Kérdezem Cikéri Katalint, a tárlat vezetőjét.
Ez a tárlat, vagy egy része ennek a tárlatnak már többször volt Erdélyben kiállítva. A segesvári luteránus templomban, a kolozsvári Bruckenthal múzeumban, itt Bukarestbe a sorozatból, Dürer rézmetszeteiből 34-et sikerült elhozni. A 34 rézmetszet egy része a Passió sorozat, és emellett nem csak vallásos, hanem egyéb világi tárgyú metszetek is lekerültek.
Van-e érdeklődés a tárlat iránt?
A tárlat körülbelül 3 hete nyílt. Érdeklődés van, az érdeklődés annak is köszönhető, hogy Bukaresti Egyetemi Város, Művészeti Egyetem hallgatói lejönnek, és nem csak turisták is, meg bukaresti művészit kedvelők.
Én arra kérem, hogy sétáljuk körbe a tárlatot, és mutassuk be egyenként a kiállított darabokat. A tárlat látogató elsőként Dürernek az Ádám és Éva részkarcát nézheti meg. Dürer 1500 körül kezdett az emberi test arányaival foglalkozni. Az Ádám és Éva metszete két tökéletes emberi test látható, még a bűnbeesésük pillanata előtt, habár ott vannak az elrejtett szimbólumok, amelyek egyértelműen utalnak a majdani bukásra.
Igen, a munkán a tudásfája kettévágja a képet középen, így elválasztja Ádámot Évától. A kígyó egyértelműen a sátán megszemélyesítése, de egyúttal az árulás szimbóluma is. A papagáj Ádám válla felett a bölcsesség szimbóluma. A vörös berkenye, amelyet Ádám tart a kezében, az élet fájaként is ismeretes.
Igen, és ott még van az a 4 állat, arról mit lehet tudni?
A 4 állat, ami tovább megtalálható a munkán, az a rénszarvas, a tehén, a nyúl és a macska. Mindegyik külön a sajátos vérmérsékletével és egy-egy embertípust szeretne ábrázolni. A rénszarvas a melankolikus ember vérmérséklet típusának a megfelelője, a tehén a flegmatikus, mindennapi ember, a nyúl a derűs, vidám, a macska pedig a robbanékony, hirtelen haragú ember megszemélyesítése, mondjuk így.
És ott van a képen a hegyi kecske, ezúttal a bűnbeesésre.
Igen, a hegyi kecske a vágy és a kárhozat hagyományos szimbóluma. A sziklaszilénnál a bukás előtti pillanatban.
Mielőtt a Passió részkart sorozathoz érkeznénk, még van egy kép a Jézus születése.
Ezen a művön látjuk meg leginkább az arányok megjelenítését. Dürer egyik azok közül, a reneszánsz mesterek közül, aki az arányok tanulmányozásával és ezeknek az arányoknak a természethez való viszonyulásával foglalkozik, és az arányok megjelenítésében mindig a szépség megjelenítését próbálta visszaadni.
A fametszett sorozataihoz képest Dürer ebben a Passió a részkart sorozatában a technikának köszönhetően jóval gazdagabban ábrázolja a fej és a test részleteit, a ruhák felületét és mindent. Hány darabja látható ennek a részkarcsorozatnak, és melyek ezek?
Dürernek összesen 4 passió sorozata van, 2 fametszet sorozata, a nagy passió és a kis passió, a részkarc passió, és ezen kívül van még egy zöld papírra festett passiója. A nálunk megtalálható részkarc passió 15 munkából áll. A passió sorozatát Dürer 1507-ben kezdte el, és 1512-ig dolgozott rajtuk. A részkarc passió sokkal igényesebb, és más vevőknek szólt, mint a fametszett passiói. A részkarc passió első munkája a Krisztus az oszlopnál. Dürernek 2 Krisztus szenvedését megjelenítő részkarca van, egyik az oszlopnál, másik pedig egy különálló, sokkal egyszerűbb, de esetleg többet mondó munkája. A sorozathoz ez tartozik. Amit még a sorozatról elmondanék, az az, hogy Krisztus minden megjelenítésében méltóság teljes, és nézzük, hogy az emberi test minden részletét mennyire tudta, és mennyire sikerült Dürernek megjeleníteni. Tehát a sorozat a Krisztus az oszlopnál, ezzel kezdődik. A következő az Agónia kertben, a Gecemáni kertben. Krisztus elárulása következik, 1508-as mű ez, utána pedig Krisztus a Kajfás előtt, Krisztus Pilátus előtt, ugyanígy 1512-es művek, a korbácsolás, a megkoronázás művel folytatódik a sorozat, utána pedig az íme az ember, Ecce Homo, Pilátus mossa a kezét, Krisztus viszi a keresztet, a keresztre feszítés, a síránkozás, Krisztus temetése, Krisztus a pokol ajtajában és a feltámadás következik. A munkák nem feltétlenül ebben a sorrendben voltak elkészítve, nem egy kronológiai felsorolás ez, amit én így elsoroltam, ez a Krisztus kínszenvedésé a bibliai leírás után.
Dürer több volt, mint festő, a tudomány és az emberiség fejlődése egyaránt érdekelte akárcsak Leonardo da Vincit. Nagyon figyelt a testre, az anatómiára. Melyik képeken érhető ez?
Dürer szerint is a legsikeresebb munkája, ami neki legjobban tetszett, az az Ádám és Éva, amiről már az elején beszéltünk, de Dürernek szinte minden művében ezt megfigyelhetjük. Persze, hogy abban az időben, a középkorban teljesen tabu volt, tilos volt a holttestek tanulmányozása, vagy korbonctanról nem beszélhetünk. Neki mégis sikerült, ő volt az, aki ugyanakkor, amikor Leonardo da Vinci ezt elkezdte, ő is tanulmányozta az emberi testet.
A passió sorozat után még egy pár vallásos tematikájú mű látható, köztük van a tékozló fiú. Ebben Dürer azt a pillanatot ábrázolja, amikor mélypontján a tékozló fiú együtt teszi a moslékot a disznókkal, miután eldurbézolta kikövetelt vagyonát.
A földön futóvá sorvat ember belső rongyolódását érzékelteti Dürer. A test és a ruha zilántsága jelzi a lelkület romjait. Dürer a tékozló fiú jelenetében nagy szerepet biztosít a disznónak, azonos állapota az emberrel, azzal a különbséggel, hogy a moslék neki öröm, az embernek szakadék. Más-más sorsra utal ugyanaz a táplálék.
Ugyancsak itt látható egy másik rézmetszet, a Szent Hubertus című. Ez Szent Hubertusnak a tiszteletére készült. Szent Hubertus tisztelete Észak-Nyugat-Európában terjedt el, és a 15. századtól keletkezett a legendája, amely szerint Hubertus egy előkelő család elkényeztetett fia volt, nagyon szeretett vadászni, és egy nagypénteki vadászatán az Ardenek erdejében megjelent előtte egy szarvas agancsai között a feszülettel, és egy égi hang megtérésre szólította fel őt. 2 év múlva meghalt Hubertusnak a felesége, és Hubertusból remete lett, majd Rómában a pápa püspökké szentelte. Ez a legenda. Mit lehet tudni magáról a Dürer ábrázolásról?
Hubertus a vadászok, a lövész, céhek, erdészek, mészárosok védőszentje, a kutyákat veszettség ellen védőszent, kutyaharapás, kígyomarás ellen kérik az oltalmát. A 15.-18. században vadászként, vadászkürttel, vadászkéssel, karddal és kutyával, aggancsak között feszülettel hordozó szarvas előtt térdelve, így ábrázolta Albrecht Dürer is.
Van néhány nem vallásos tárgyú munka itt a falakon. Melyek ezek?
Igen, van egy pár olyan munka, ami nem illene feltétlenül a sorozathoz, nem is tartozik a sorozathoz. Ezek a táncoló parasztpár, az úri hölgy és a katona, és 5 katona a török fogójjal.
A kiállítást Dürer mesterhármasa zárja, a lovak, halál és az ördög, ami 1513-ban készült, a melankólia, a Szent Jeromos a cellájában, mindhárom nem vesztett a vonzerejéből a 16. század óta. Mit kell tudni róluk? A lovag, a halál és az ördög nagyon ismert.
A lovag a hitében rendíthetetlen erős katona, aki nem tér le az erény ösvényéről, még ha az sivárnak tűnik is. A lovag sisakrostéja nyitott, és szabjája is leengedett. Nem vár semmilyen összecsapásra, csupán készenlétben áll. Úgy tűnik, hogy észre sem veszi a kép második síkjában feltűnő alakokat, az ördögöt és a halált, akiket a ló erős, egészséges teste háttérbe szorít. Ezek a lények mindegy ányként tekintenek alattomosan a lovagra, aki nem vesz tudomást sem az ördög gesztusáról, sem a halál fenyegető felmutatott jelképéről. Az ördög groteszk, visszataszító megjelenését több létező állat testrészének vegyítése adja. Dürer ördöge madárkarmú, hüllőkezű és disznóorú, természetesen van szarva és lándzsás botja is.
A Melankólia című metszeten az alkotó embert látjuk, aki szellemi zsenialitása segít teremteni és szembenézni a valósággal, és itt van az a bűvös négyzet is, a Jupiter négyzet.
Igen, a Jupiter négyzeten a bolygók száma határozza meg az adott négyzet oldalának nagyságát is. Ez a Jupiter négyzet esetében 16 szám beírásával kerül be. Ezek összege átlósan, függőlegesen, vízszintesen, körbe, sarkosan csoportosítva adja az állandó 34-es számot. A számokat egy bizonyos logika alapján kell elhelyezni, hogy a kívánt 34-es szám előjöjjön. Érdekességként megemlíthető az is, hogy a rézmetszet készítésének ideje 1514, és ez az évszám a Jupiter négyzetbe, az alsó sorban megtalálható.
A Szent Jeromos a cellájában 1514-ben készült, és ezen a Bibliát fordító tudóst látjuk csendes, derűt sugárzó szobájában.
Dürer itt az elmélkedés szent nyugalmát ábrázolja, és az ember, aki visszavonulva a világtól a tudomány tanulmányozásának szenteli életét.
Meddig látogatható a Dürer kiállítás?
Nálunk a Lutheránus templomban a Dürer kiállítás május 24-ig megtekinthető. Hétfő és vasárnap kivételével naponta 11-től este 6 óráig.
A reformáció 2017-es jubileuma arra keresi a választ, hogy milyen szerepet játszanak a reformáció értékei a mai korban, hogyan tudunk belőlük meríteni. A bukaresti lutheránus templom milyen rendezvényekkel ünnepli az idei reformáció emlékévét?
Az év folyamán több rendezvényünk is lesz. Ez a kiállítás az első a sorozatból. Ezen kívül további 2 kiállításunk is lesz. Reméljük, hogy sikerül valamikor őszön, szeptembertől egy Lukasz Kránach sorozatot lehozni Bukarestbe. Ezen kívül a mi gyülekezetünk, a bukaresti evangélikus luteránus gyülekezet történetéről és történelméről szóló kiállítás, ami egy maradandó kiállítás lesz, júniustól látható a templomunk jobb oldali balkonán.
Azt kérdezném meg, hogy a bukaresti evangélikus egyháznak mekkora a közössége van, tehát kik járnak, kik jönnek?
A bukaresti evangélikus egyház közössége szinte 1000 lelket számlál, ennyi van a mi iratainkba hivatalosan beírva. Azt tudnám elmondani, hogy a közösség elég nagy százaléka idős.
Több az elhalálozás, mint a keresztelés és az esketés általában?
Hát igen, sajnos az elhalálozás szám az nagyobb, mint a keresztelés és az esketések száma.
De ha jól tudom, tartanak bibliaórákat gyerekeknek, az iskolában is, a bukaresti Goethe kollégiumban sokan választják az evangélikus órát.
Igen, hát ez inkább a német nyelvnek köszönhető, nem feltétlenül az evangélikus vallásnak. Igen, a német nyelv előnyei hozzák ezt a német iskolába, mert német nyelven történik az oktatás.
Az az érdekes, ha valamilyen esemény van a luteránus templomban, mindig lehet magyar szót is hallani. Néhány öreg ember beszél magyarul.
Igen, az erdélyi szászok nagyjából tudtak magyarul is, románul is, és lehet, hogy vannak olyanok is, akik máshonnan tanulták meg a magyar nyelvet. Gondolom, hogy ez ez egy magyarázat.
A luteránus egyház szociális tevékenységet is folytat, az öregekhez járnak ki. Van itt diakónia, vagy?
Igen, igen. A bukaresti, és nem csak a bukaresti egyházközségnek, már a 90-es évek elején alakult egy diakóniai központja. Ez ma is jól működik. Nagyon sok itt maradt idős ember ezt nagyon szükségessé teszi. Alkalmazottak vannak, akik hazajárnak az egyedül álló öregekhez, és a lehetőségek szerint próbálják segíteni.
A Bukarestben szolgáló evangélikus lelkész nem csak a bukaresti közösséget látja el, hanem még hozzátartozik több településnek is a közössége. Még hol van evangélikus közösség? Itt Dél-Romániában?
A bukaresti közösséghez tartozik még a pitesti, plojesti, a konstancai közösség, sőt, még egy nagyon távoli, a iasi közösség is hozzánk tartozik.
És ide hányszor tud elmenni évente a pap?
A iasi közösséghez például 4-szer egy évben. A iasi közösség egy 28 létszámú közösség, a közelebbiekhez pedig gyakrabban 2 hónaponként, és a főünnepekre persze mindig eljutnak.
Ekkor a egyházközösségben hány pap teljesít szolgálatot?
A bukaresti egyházközösségben 2 lelkész működik állandóan, erre az alkalmakra viszont segítség is szokott érkezni, vagy papnövendékek, vagy a német testvéregyház közösségekből szoktuk ezt bepotolni.
A bukaresti magyar unitárius közösség is havonta 1-szer a bukaresti luteránus templomba jöhet istentiszteletre. Minek köszönhető, hogy itt adtak helyet az unitáriusoknak?
Ez nem egy egyedül álló eset. Erdélyben is több helyen megtörténik, hogy az unitárius egyház templom hiányában az evangélikus egyház segítségére alapozott és segítséget kapott több egyházkerületbe is.
Honnan jön a pap, ki jár ide?
Legutóbb a kolozsvári lelkész jött hozzánk Bukarestbe, előtte pedig a brassói lelkész szokott lejönni, többször is volt már nálunk.
Hányan vannak unitáriusok?
Tudtom szerint körülbelül 40-en vannak Bukarestbe beírva.
Cikéli Katalint a bukaresti luteránus templomban kiállított Albrecht Dürer, a reneszánsz mestere című tárlat vezetőjét hallották. több mint 50 év után ismét napvilágra került Feszti Árpád Krisztus temetése című hármas képe Aradon. A megyei múzeum birtokában lévő több mint 60 négyzetméteres olajfestmény nem mérhető ugyan Feszti Árpád ópusztaszeren kiállított a Magyarok bejövetele című körképéhez, de mind tematikája, mind pedig története miatt különleges. A triptichon 1913-ban került Aradra az akkor megnyílt kultúrpalotába, ugyanis az akkori Magyarország területén nem volt más olyan helyszín, amely alkalmas lett volna a kiállításra. A trianoni határok meghúzása után azonban a Romániához került Aradon maradt a Krisztus temetése. Az 1950-es években a kommunista román hatalom letakarta, majd 1962-ben lebontatta az egyházi témájú műalkotást. Az Aradi Kölcsei Egyesület kezdeményezésére a romániai és magyarországi restaurátorok jelenlétében idén kibontották, és a helyreállítás után ki szeretnék állítani Aradon. Pataki Lehel Zsolt összeállítása.
A Kölcsei Egyesület kezdeményezése mind a városvezetésnél, mind a megyei tanács és a megyei múzeum vezetőségénél pozitív fogadtatásra talált. Így a több mint fél évszázada a raktárak mélyére száműzött triptihon lekerülhetett a hengerekről. Fekete Károly, a Kölcsei Egyesület alelnöke.
Merjünk nagyot és szépet álmodni. Hát reméljük, hogy egyszer az álomból valóság lesz, miért ne lenne. Hiszen polgármester úr és a múzeumigazgató is többször is említette, hogy élére állnak ennek a dolognak, és előbb-utóbb pénzügyi hátteret is megteremtik a képnek a restaurálásához.
Fekete Károly szerint jó állapotban vannak a képek, akár kiállíthatók is lennének, de természetesen egy állagmegőrzés rájuk fér ennyi év után.
Nagyon szakszerűen van tárolva és felcsévézve, pormentesen, de egy képnek az nem használ, hogyha fel van tekerve egy hengerre, egy dobra 60 évig. Van a birtokomban 2-3 levél, hogy 1918-ban, tehát a felállítás után 5 évvel múzeumi körülmények között volt, mivel a Szépművészeti Múzeumnak volt a letétje, a Szépművészeti Múzeum küldött restaurátort mindig ellenőrizni a képet és javítani, tehát egy ilyen hatalmas munka sokkal nagyobb törődést és gondoskodást igényel, mint egy normál méretű festmény. Ide valószínűleg, hogy restaurátor csoport kell, hát ugye majd 14 méter hosszú, majdnem 4 méter magas a hármas kép.
Feszti Árpád Firenzében festette a Krisztus temetését, amelyet 1903-ban Budapesten állított ki, majd nemzetközi körútra indította. A triptihon első képe Jézus kereszthalálát ábrázolja, a második olajfestményen a temetési menet látható, míg a harmadikon a sír a földre borulva imádkozó Máriával. Az aradi kultúrpalota 1913-as megnyitásakor került Aradra, magyarázta Fekete Károly.
A Országos Szépszeti Múzeum letétjeként ide került, kb. 150 képből nyílt meg az első tárlat. Krisztus temetése, tehát a feszti kép azóta Aradon van. Tehát tulajdonképpen, aki nem látta Aradon 1950 akárhányig, 60-ig, az nem is láthatta sehol.
Mi a Krisztus temetése című hármas kép története? Görbe Márk magyarországi művészettörténész.
Az ötlet feltehetőleg Munkácsi trilógiája nyomán fogant meg fesztiben, azonban ő már korábban is földolgozta ezt a témát kisebb képeken, így például a Golgota, vagy a Sirató asszony a Krisztus sírjánál, mert az 1880-as években vászonra kerültek, hát persze kisebb méretben, és ezeket az alkotásait komponálta aztán egy hatalmas hármas képé triptihonná 1899 és 1901 között, amikor is családi okok miatt Firenzében tartózkodott huzamosabb ideig, és az itteni visszavonultságában alkotta meg ezt a hatalmas méretű alkotást, amelyet aztán mind Firenzében, mind Németországban, és végül 1902-ben a budapesti műcsarnokban is bemutatott. Hatalmas siker volt mindegyik alkalom, és hát a mérete miatt került végül is Aradra 1913-ban a kultúrpalota megnyitásakor, ugyanis Magyarországon nem volt olyan hatalmas teremmel bíró intézmény, ahol ez kényelmesen kiállítható lett volna.
Aztán jött a hatalomváltás, Aradot Romániához csatolták, és az a műalkotás is itt maradt.
A legfontosabb az lenne, hogy tényleg kiállítva legyen valahol. Akár az aradi kultúrpalotában, akár valamilyen egyházi intézményben Aradon vagy környékén, akár Magyarországon kiállítva lenne, szerintem ez egy nagyon fontos és lényeges dolog lenne.
A nagyszebbeni Bruckenthal Múzeum és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark szakemberei is felajánlották a segítségüket. Elhangzottak tervek román-magyar határon átívelő együttműködésről is a helyreállítás kapcsán. Szent Királyi Miklós, magyarországi festőművész restaurátor.
Ilyen óriási jelentőségű és értékű műalkotás egyedülálló és maradnak csak jót fog tenni. Hírét fogja elvinni másfele, hiszen a feszti körkép közelsége is már indokolja ugyanezt. Egy nagyon fontos része volt a kultúrpalotának, ahonnan száműzték, de a helye megvan, a helye üres, oda kell visszatenni. Nem egyszerű a feladat, mi több nagy hasonló méretű vagy még nagyobb festmény restaurálásában vettünk részt, többek közt a Munkácsi trilógiába, ami kicsit nagyobb. Az az érdekes, Munkácsinak a festményei, a Golgota, Krisztus példatás előtt meg a Ecce Homo, Krisztus életét mutatja be ez a rész, és a halálát szinte a folytatása a feszti trilógia. Muszáj kibontsuk ahhoz, hogy konkrét tervet lehessen készíteni, kell látni, hogy milyen állapotban maradt fenn a három kép együttesen 60 négyzetméter fölötti. De megvan a lehetőség, megvan a tudás, amit átadunk, és szívem szerint ott szeretném látni, ahol volt sok-sok évtizedig.
A feszti alkotás darabjait külön csévékre tekerték vissza, és a restaurálás megkezdéséig a múzeumban tárolják. Fekete Károly, a Kölcsei Egyesület alelnöke szerint jó úton halad az ügy, hisz mind román, mind magyar részről egészen a művelődési minisztériumokig mindenkinek felkeltették az érdeklődését. Az aradi múzeum igazgató azt ígérte, hogy a kultúrpalota nagy termének felújítása után az eredeti helyén állítják ki a triptihont. Ez jó esetben egy éven belül megvalósulhat.
Pataki Lehel Zsolt hangképes összeállítását hallották, Feszti Árpád Krisztus temetése című hármas képének helyreállítási kezdeményezéséről. Adásunk végén hallgassuk meg Gabriel Fauré requiemjének Paradicsomban című tételét. Előadja a Tanglewood Fesztivál kórus és a Bostoni Szimfonikus Zenekar. Vezényel Seiji Ozawa. Kedves hallgatóink, én ezzel mára megköszönöm figyelmüket, közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!